Az Üzleti Érték Podcastet hallgatod
Papst Miklóssal,
Markó Tamással.
Eric Ries a Startup Módszer című könyvéről fogunk beszélni.
Ries újabban a nagyvállalatokra csapott le, úgy tűnik nem volt neki elég, hogy megreformálja a kis startup cégeket. Most az az ambíció, hogy a nagyvállalatokból startupokat csinál. Ennek kapcsán írt egy könyvet, és most mi ezt fogjuk nektek ismertetni. Sokan csúfolják Lean Startupot, hogy ez nem más, csak mint egy CSS módszer. Én nem akarok ebbe igazságot tenni. Toyotához is elment, és bemutatta ezt a módszert. És a Toyota azt mondták, hogy ez a hiányzó láncszem, hiszen Ries-nek a Lean Startup módszere, pedig hogy mit gyártsunk, ez a központi kérdés.
Tulajdonképpen egyfajta piackutatás. Piacon lévő igényeket próbálod meg felmérni egy már működő termék.
Toyotának a Lean módszere azt nem tudja neked megmondani, hogy mit gyárts.
Igen.
Csak hogy kiválasztottál egy tuti terméket, például egy autót, akkor az hogyan gyártsd le a leghatékonyabban? Ries-nek a Lean Startup módszere pedig arra keresi a legjobb megoldást, hogy hogyan válasz ki azt a terméket, hogyan próbáld ki, hogy annak kell lenni a végső termékednek.
Ugye ez a könyv most a nagyvállalatokról szól, vagy a nagyvállalati alkalmazásról szól.
Igen, tehát hogy onnan indult az egész, hogy Ries-éknek, illetve az egész Silicon Valley-nek van egyfajta ilyen viszolygása a nagyvállalatokkal kapcsolatban. Sok startuppel pont azért vágott bele egy új cég alapításába, nem szeretne egy nagyvállalati környezetbe dolgozni. És Ries most azzal csavart kicsit ezen a dolgon, hogy ő azt vizionálta, hogy igenis a nagyvállalatokban is jól lehet érezni magát az embernek, hogyha ezért teszünk és valamit alakítunk. És a G példáján mutatja be, hogy egy nagyvállalat is lehet úgy formálni, hogy egy startup-es számára is megmaradjon az az életérzés.
Érdekes egyébként, mert tulajdonképpen olyan innovátorokról, meg olyan vállalkozó szellemű innovátorokról van szó, akik a nagyvállalatoknál is jelen tudnak lenni, sőt most is jelen vannak, és hogy tulajdonképpen a vállalati kultúrát kellene úgy alakítani, hogy ezek az emberek ne menjenek el, ne alapítsanak önállóan egy céget, hanem a tudásokat a cégen belül és a cég előforrásait felhasználva találják ki a termékeket, vagy innováljanak.
Igen, ez fontos is leszögezni, hogy ő nem mondja azt, hogy a nagyvállalatok rosszak, a startupok meg jók, ilyen egyértelműen, hanem azt mondja, hogy mindenféle igazából tud egymástól tanulni. Azt látjuk, hogy a nagyvállalatok óhatatlanul elbürokratizálódnak egy idő után, és arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, hogy ennek nem kell törvény szerűleg így lennie, hiszen a 21. század is az diktálja, hogy a nagyvállalatoknak is ugyanúgy innoválni kell, különben fejre állnak, legyen az bármekkora nagy cég.
Ez a könyv az állandó változásról szól, aminek folyamán mindig megkérdőjelezzük az éppen fennálló állapotot, és akár önmagunkat is, és ez visz minket előre. Semmit se tekintünk adottnak, vagy ilyen statikusan merevnek. Egy érdekes jóslatot mondott Eric Ries, azt mondta, hogy a 21. századi menedzserek annyi szervezeti átalakulást fognak megélni, ahány új termékplatformot, és ugyanúgy tekintenek majd a szervezeti formákra, mint mi most a telefonokra, hogy egyszer csak lejár a szavatosságuk, és akkor már valami mást fogunk elővenni.
A célhoz kéne a stratégiához, az elképzelésekhez rendelni ezeket a szervezeti hierarchikus rendszereket is, nem fordítva.
Tulajdonképpen a termékhez igazítsd a vállalati struktúrát.
Sokan, amikor elmentek amerikaiak először Japánba, akkor azt látták ebből az egészből meg az eszközöket, tehát hogy kanban tábla, de ők sose állították azt, hogy a kanban tábla miatt ilyen jók. Kanban táblát azért találták ki, hogy arra a célra, ami nekik kell, ez a leghatékonyabb eszköz. Találjuk még mindig a célnak megfelelő eszközöket, ne az eszközökhöz ragaszkodjunk.
És azért tulajdonképpen a folyamatos innováció, a folyamatos megújulás jelenik meg ebben a könyvben is, ami azért valahol a Toyotának is a sajátja, ez a fajta folyamatos fejlődés és megújulás. Amikor arra gondolok, hogy valamit lehetetlen megcsinálni, akkor eszembe jut egy történet a kolumbiaiak leleményességéről, akik a dzsungel mélyén mindenféle high-tech eszköz nélkül létrehoznak egy működő tenger alattjárót, ami több tonna szállítására alkalmas, nyilván ők drogot szállítanak rajta, de ettől még az innováció benne van, hogy mindenféle, azt gondoltam, hogy azért tenger alatt jár, nem a sufniba fogunk összerakni, és nem is, mert ők a dzsungelbe rakják össze.
Ahol nem sok víz van. Ahol egyébként.
Igen, és ők utána ezt vízre bocsátják, és nagyon érdekes volt, amit mondott az ottani rendőrkapitány, hogy milyen jó lenne ezt a tudást átforgatni valami másba, hogy azért az, ez is egyfajta innováció, nyilván most nem azon az úton, de hogy mennyire lehetetlen a dzsungel közepén egy tenger alatt járót megépíteni.
Igen. Ezt képest a G-t átalakítani már gyerekjáték.
Lehet egyébként, igen, kolumbiaiak ezt jól tudnak. De volt egy kedvenc idézeted a könyvből, amit úgy mondanál? Nekem akad egy egyébként. Ezért mondom.
Hát akkor mondd mindenképp.
Azt tetszett a legjobban, hogy aki nem képes kudarcot vallani, az tanulni sem tud. Ez a miben léte a tanulásnak.
Tök sokat próbálkozok, és benne van abszolút a bűködésben. De ezáltal leszek jobb, ezáltal tudok tanulni.
Amikor hibát hibára halmozol, csak mondd azt a főnöknek, főnök, tanulok.
Igen. Reese azt vizionálja, hogy a vállalkozók azok ugyanolyan természetesen része lesznek egy nagy vállalatnak, mint most egyébként a marketingesek. Való igaz, hogy ha 100 évvel ezelőtt megkérdezünk valakit, hogy figyelj már, te mit dolgozol, és ő azt mondja, hogy marketinges vagyok, hát akkor pont ugyanolyan hülyén néz ránk, mint most, aki azt mondja, hogy egy nagy vállalaton belül vállalkozó vagyok. Neki most
hogy
pont...
azt mondja, hogy startupper vagyok egy vállalaton
igen,
belül.
Igen. Hogy lehet ez? Tehát már most is vannak vállalkozók a cégen belül, csak ezeket többnyire lenyomják, elmennek, mindenkinek változni.
Tulajdonképpen felforgatja az egész vállalati struktúrát és kultúrát, ezt igen. Mondhatjuk. Mindenki azt mondja, hogy az innováció része a működésének, de tulajdonképpen ehhez képest projektként kezeli az innovációs igen. tevékenységet.
És ez az út már nincs megtervezve, hogy ez hogyan lesz utána szervesen a nagyvállalatnak a részeként tekintve.
Most inkább tudósokra van szükség a vezetői pozícióban, akik folyamatosan kísérleteznek, mint ahogy a tudósok általában. Egy másfajta szemlélettel kell őket ellátni, és másfajta hozzáállásra van szükség.
Ja, nekem egy kicsit másféle példa jutott eszembe. Egyfajta befektetési szakemberek kiválnak a vezetők. Ők, nekik az a feladatuk, mint egy befektetési szakembernek is, kicsit egy lépés távolságból ápolgassák a csapatot, ha kell, akkor mentorálják, de hagyni nekik meg azt az autonómiát, hogy ők tudjanak egyedül dönteni, irányt váltani. Ő igazából csak fölülről akkor szól bele, ha gond van, vagy hogyha például újabb pénzre van szüksége a cégnek, vagy hát a csapatnak megfőkök.
És az innovációs projektek ugye úgy történnek, hogy tök jó, van egy innovációs projektünk, és akkor mindenki egészen a projekt végéig, és még utána is, mert a végét úgy értem, hogy a kudarcáig, mindenki védi a mundért, és hogy azt mondja a rész, hogy tulajdonképpen ennek át kéne alakulni, és magának a csapatnak kéne felismernie. És azt mondja, hogy ezt nincs értelme folytatni, a vezetőnek kelljen ezt meghoznia, mert hogy egyébként nagyon kevés projekt szűnik meg, aminek valószínűleg sokkal hamarabb meg
kell. Igen, meg hát ez abból is adódik, amit már az előbb mondtunk, hogy nincs benne a kudarc a vállalatban. Mert hogyha azt kell mindenáron a középvezetőnek kimutatni azért, hogy ő előrébb kerüljön, hogy ez egy baromi sikeres projekt, akkor sose fog leállni. Ha meg azon benne, hogy több mindegy igazából, hogy sikeres vagy nem, nem ezen múlik a karrier útja, vagy a bónusz, hanem azon mondjuk, hogy például hányszor tudott irányt váltani a cég, vagy éppen mennyit pénzt spórol meg azzal, hogy nem visz évekig egy olyan projektet, amiben nincs piaci potenciál, inkább ezek a szempontok számítanak.
Egy érdekes finanszírozási metódust is említeni fogunk majd, ami ehhez kapcsolódik, hogy hogyan kell az ilyen típusú innovációs projekteket finanszírozni. Ott sem csak az van, hogy kolbászból van a kerítés, és akkor minden pénz van mindig állandóan. Ennek is megvan a megfelelő módszer, majd beszélünk erről.
Reese nem csak funkcionális, illetve szervezeti hierarchia szempontjából ad ötleteket, hanem kicsit megismertet minket a startup-el életérzéssel is. Például ilyen, hogy ők a kis csapatokba hisznek, úgynevezett két pizzás csapatokba.
Ez azt jelenti, hogy akkor legyen a csapatod, hogy két pizzával jól tudjatok lakni.
Találjátok ki, hogy hányan üzemeltetik a Google kereső motort. Mit gondoltok, 1000, 10000, 100 ember esetleg? Hát nem, összesen 10-15 fő, aki a Google-nek az aranybányáját üzemelteti. Érdemes ezen elgondolkodni.
Szerintem nagyon ilyesek lehetnek egyébként, hogyha ők is a két pizzás módszert. 15 ember kap kettőt. Szerintem Magyarországon hogy hívnák a két pizzás módszert? Biztos nem pizzának.
Gulyásleves.
Mondjuk egy gulyásnyi ember legyen?
Egy bogrács gulyásnyi ember. Amit még így említ, a vevő szemlélet. Mindig vannak vevőink, ez a lényeg. Tehát bármilyen munkakörben is dolgoztok, mindig vannak vevőitek. Hogyha ti nem a frontvonalon vagytok, mint CSS-ek, vagy mint üzletvezetők, akkor nektek a vevőitek belső vevők. Például informatikusok vagytok, akkor nektek a cég dolgozója vevőitek, és nekik kell a legnagyobb minőségbe szolgáltatni.
Most is megvan ez a vevő szemlélet, csak a vevő mindig a főnök, aki adó.
Igen.
És akkor ugye a főnökhöz igazodsz, és azt
de, mondta, de, figyelmi... de nem az igazi vevő igazából, vagy hát ő is a vevő, mert olyan szempontból ő a stakeholdered, hogy ő dönti el, hogy akkor maradhatsz, mennyi jutalmat kap, stb.
De erre igen, szerintem ez egy szemléletmód az, hogy vevőnek tekinted-e, meg kit tekintesz, mert szerintem a vevő az, akinek az igényeire odafigyelsz nagyon, és azt mondod, hogy közvetlenül meghatározza az én létemet. Hát ha nem vesz, akkor nincs...
Kiért dolgozok? Le. Szerintem ez egy jó ilyen megközelítés, hogy...
Igen. De szerintem ez sokszor félremegy, és tényleg a főnökért dolgoznak, vagy a, mondjuk a 360 fokos értékelésnél kicsit szélesebb a kör, ott már több emberrel kell jobban lenni.
De szerintem ez nem baj, hogy csak a főnöknek meg megvan az a szempontja, hogy ő meg a tényleges vevőknek szolgáltat. Tehát lehet az, hogy az alkalmazottak ezt annyira nem látják át. A de főnök az, aki olyan célokat határoz meg, akkor az úgy meg tud valósulni.
Szerintem attól még, hogyha ez a szemlélet megvalósul, ez azért nagyon tetszik, mert a kollégákra is úgy fogsz odafigyelni, mint egy vevőre, tehát keresni fogod az ő kegyét. Márpedig a kollégáknál nem mindig van itt, tehát amikor ő, mondjuk te megírsz egy programot, és azt mondod, hogy nem vevő szemlélettel írom, hanem figyelj, használjad, és olvasd el az én 25 oldalas dokumentációmat, akkor az nem egy vevő szemlélet.
Igen, de igazad van egyébként, hogy tényleg most független attól, hogy alkalmazott vagyok, vagy vezető, ténylegesen kell figyelni arra, hogy kik a mivevőink, és annak is kell tekinteni. Nekem erre a kedvenc példám, egy volt cégnél, ahol dolgoztam, amikor jött az informatikus beállítani valamit, ott ügyködött felette órákat, már nagyon vártam, nagyon fontos funkció volt a számítógépemen, végre fölállt, és akkor megtörölgette a homlokát, hogy ez az. Én azt féltem, hogy akkor sikerült neki beállítani, megkérdeztem tőle, hogy hát sikerült, működni fog. És adott a válasz, hogy hát majd meglátjuk. Vagy igen, vagy nem. Most ez, hogyha úgy tekint engem, mint ez a vevő, akinek most harcol, akkor nem biztos, hogy ez lett volna az a válasz, amit vártam volna tőle, de hát...
Belső ellenállók? És azt mondja, eddig ugye az volt, hogy belső ellenálló, azt valahogy próbáld megnyerni az ügy érdekében, vagy az ügy mellé, és Eric Ries pedig azt mondja, legyenek akik eddig kapuőrök voltak, ők legyenek inkább követek és diplomatái a te projektednek, és úgy vont be őket.
Példát hoz, hogy volt egy cégnél, és mindenki nyomta volna már az innovációt, kellően beoltotta őket a startup módszerrel, de amikor meghallották, hogy ez a jogi osztályhoz el kell jutni, akkor azt mondták, hogy inkább fölmondanak, csak ne kelljen a jogi osztályra egyeztetni. És kiderült, hogy a jogi osztály sok szempontból ezeknek a projektnek az elakasztói, mert azt mondja, hát ez jogilag nem lehet, bonyolult, szerződést kell írni, nincs erre kapacitásunk.
Akkor viszed oda, amikor kiderül, hogy tulajdonképpen az első pontban, hogyha egészen más alapokról indulsz el, akkor jogi osztályunk is jó lett volna, ha őket bevonod ebbe a közös gondolkodásba, és azt mondod, hogy figyeljetek, kb. Erre haladunk, mi az a jogi szempont, amit érdemes itt figyelembe venni, akkor tulajdonképpen előzetesen felkészülsz. Minél később kérdezed meg őket, hogy jaj, csak ők mit fognak, úgyis csak leállítják, hát akkor tényleg le fogják állítani, mert tulajdonképpen az ő szempontrendszerük nem jelent meg, és valahol ez van a keresztfunkcionális csapatokban benne, hogy minden ilyen típusú szakmai értelem megvalósulhasson, vagy teret nyerhessen a projekt.
Igen, és itt se az volt a lényeg, hogy most a jogi osztályon gonosz, vagy jó szándékú emberek dolgoznak, nem ez volt a megoldás, hanem az, hogy őket bevonni olyan szinten, hogy megértetni velük, hogy ez miért fontos, ők miben tudnak segíteni. És onnantól kezdve, hogy megvolt, sokszor egy telefonhívás volt az egész, hogy oké, titeket mikor fog ez valójában érinteni? Akkor gyertek vissza, amikor ez aktuális lesz. Addig nyugodtan csináljátok. Jogi osztály jóvá hagyja.
És az, hogy egy jogi osztály, most kiéleztük a jogi osztály, de bármelyik lehetne, fel tud tenni egy olyan kérdést, hogyha benne van egy ilyen projekttagod, aki az adott szakterületről származik, amire azt mondja, hogy végül is igen, ha úgy teszed fel a kérdésedet, nem lesz a válasz, ha egyébként csak erre a nagyon pici információra van szükséged, arra meg végül is igen tudok mondani, nem mindegy, hogy hogyan kérdezel, sok esetben még kérdezni se tudunk a másik szakterületére vonatkozóan.
Hát ezeknek, ez a keresztfunkcionális csapatoknak a lényege. Elmutattuk már, hogy Ries-nek az az elképzelés, hogy kicsit föl kell forgatni az organogramot, a vállalati kultúrát. Erre hoz néhány példát a könyvében.
A selejt úgy termelődik, hogy mindenki nagyon lean, mindeközben. Tehát, hogy akkor, hogyha hatékonyan állítod elő azt, amire senkinek sincsen szüksége, akkor az pont fölösleges.
Igen, tehát amit mondtunk a bevezetőbe is, hogy a lean az nem arra megoldás, hogy mit termeljek, hanem az, hogy hogyan termeljek. Tehát erre a legjobb példa, amikor volt egy gyárba, látogatóba, elmondták magukról, hogy még a plafon is lean. Ahhoz képest, amikor megkérdezte, hogy ez a mikrohullámos ütő miért tartalmaz 29 gombot, nem tudtak rá válaszolni, hiszen nem is voltak kapcsolatban a vevőkkel. Soha senki a folyamat közben nem kutatta azt le, hogy a vevőnek hány gombra van szüksége.
Mert lehet, hogy menet közben volt piackutatás, és mindenki úgy gondolta, hogy drágábban lehet eladni, ha sok gomb van rajta.
Szerintem onnan indult, hogy megnézték, hogy a gyártás szempontjából hogy a legoptimálisabb. Úgyha például nem nyúlunk hozzá, valaki ezt ennek idején átvettek egy másik modellt, aminek szintén 29 gombja volt, akkor a gyártósort nem kellett átalítani arra, hogy más terméket gyártsanak. Vagy tök mindegy, mert nem lett volna olcsóbb, hogyha 5 gombos a 29 helyett, és igazából senki nem bolygatta, mindenkinek jó volt így. És a felhasználónak meg volt 25 olyan gombja, amit garantáltan soha nem nyomott meg, de elromlott a mikró, és emiatt lett oda a termék.
Beszéljünk egy kicsit a kudarcokról. Ugye azt mondtam, hogy a kudarc nélkül nincsen tanulás, illetve nem én mondtam, hanem Eric Ries, és nagyon jó példával szemlélteti, hogy hogyan csapjuk be magunkat az értekezleteken, meg a státusz megbeszéléseken.
Tehát megnézzük a különböző hierarchiákat, alsóvezető, középvezető, felsővezető, gyakori, hogy ők úgy kommunikálnak egymással, hogy riportokat küldözgetnek egymással, mert nincs idő mindenkivel mindig személyesen egyeztet. És ennek gyakori formája, hogy az egyszerűség is a vizualitás érdekében piros, sárga és zöld színű projektek vannak. Nyilván a piros azt jelenti, hogy valami nagy gond van, sárga az, hogy veszélyhelyzet van, a zöld meg az, hogy minden szuper és hátradőltünk. Kutatásokban megfigyelték pirosaknak meg a sárgáknak az aránya, függetlenül, hogy milyen cégnél vagyunk, milyen iparág, hogy mennyire süllyed a hajó, mindig ugyanannyi a száma. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezek a vezetők átgondolják, basszusodtság, én azt mondom, hogy a projektjeim 10-ből 7 piros, hát akkor ki fognak rúgni? Mennyi az, amit még a következő vezető elbír? Hát legyen 2, mert akkor azt mondja, hát igen, 80%.
Meg legyen is olyan azért, tehát legyen, hogy legyen feladat.
Igen, 2 az legyen, mert akkor gyanús, hogy minden zöld, de hogy ne legyen túl sok. És minden vezető a saját szintjén ezt megteszi, akkor a felső vezetőhöz az fog eljutni, hogy minden szuper, semmi probléma nincs, tök jó. Csak mi következik ebből?
Hát az következik belőle, tulajdonképpen becsapjuk saját saját magunkat. És az, hogy a vállalati kultúrának nem része az, hogy szembenézzünk egyes kudarcokkal. Mindenki mindig a legjobb arcát akarja mutatni.
Igen. Meg hát nem gépek vagyunk, úgy tűnik, mintha mindig az lenne csak a járató út, hogy sikeres lesz a projekt, előrébb jutunk, de hát a valóságban sem így működik.
Ha van egy csomó piros projekted, vagy kudarcba fulladnak a projektjeid, akkor idő után becsukhatod a boltot. Tehát ebben azért van igazság. Én azt gondolom, hogy meg kell találni azt a területet, ahol te kísérletezel, ahol felvállalod a sok kudarcot, és amire egyébként már kilép a projekt egy nagyobb szintre, oda már olyan terméket vigyél, amiben viszont sokkal kevesebb a kockázata annak, hogy meg fog bukni, sőt, hozzáteszem, a nyeresség is sokkal nagyobb, vagy ennek az ígérete.
Szerintem itt nem az a kérdés, hogy mennyi kudarcos projekt van, hanem az, hogy a kudarcos projektek vannak.
Így van.
Tudomásul leszük, vagy nem? Akkor meg már jobb, ha szembenézünk a valósággal, és arra kidolgozunk egy algoritmust, egy mit lehet ezekkel kezdeni, mi ennek a módja, hogy valami kudarcos.
Érdekes egyébként, amit mondasz, mert az algoritmus megvan a piros, sárga, zöld lámpával, megvan az algoritmus, tulajdonképpen inkább azt, hogy az attitűdöt kell kialakítani.
Hát meg, hogy olyan, ami működik is. Tehát, hogy olyan, ami a valóságot mutatja, olyan algoritmus. Mert hogy ez egy algoritmus, ami működik, csak nem a valóságot mutatja, nem derül ki igazából a valódi probléma.
De tulajdonképpen akkor őszintesség kell.
Igen.
Mert azért valahol emberek fogják beállítani ezeket a...
Meg amit mondasz, tehát az is igaz, hogy attitűdváltás. Tehát, hogy csak kudarcra nem egy negatív dologként tekintünk, hanem akkor onnantól kezdve nincs mit szégyelni azon, hogy például sok a piros projekt.
Akkor valamit nem jól csinálunk. Lehet, hogy a szervezetben kell megváltozni, nem jól menedzseljük a projekteket. Még ez is kijöhet.
Meg a projektek is kicsit úgy működnek ténylegesen, mint a startupok. Tehát, hogyha indítunk a saját cégünkön belül, akár belső szervezeti projekteket, vagy akkor ezt fejlesztjük, azt fejlesztjük. Startupok közül is 100-ból egy lesz, ami igazán sikeres lesz, 10, ami el tud menni, és 90, ami meg le kell állítani. Tehát, hogyha ezzel szembenézünk, akkor lehet, hogy kollégáinkkal is szemben is valami, és megengedőek vagyunk, hogy csak kitalál valami új dolgot, akkor az 90%-ban azért nem biztos, hogy bejön.
Nagyon érdekes, hogy mennyire nem vagyunk hozzászokva a kudarchoz. Nem is fogadjuk el. Tulajdonképpen arra nyomjuk, hogy mindenkinek egyből sikeresnek kéne lenni, és egyből ki kéne vágni a magas cét. Oké, elmondtuk azt, hogy egyébként a hagyományos nagyvállalatok azok tulajdonképpen milyen rosszul működnek, nem is tudnak innoválni, semmit nem tudnak. Oké, hogy kéne innen eljutni egyről a kettőre? Erre Ries azt mondja, hogy tulajdonképpen van egy ilyen három lépéses szakasz, vagy három szakasz van, amin keresztül kell mennie ahhoz egy cégnek, hogy modern nagyvállalatot építsen.
Kicsit olyan, mint Móriczka nekem, hogy mindig ugyanaz jut róla eszébe. Tehát amikor szervezeti transformációról van szó, azt is ilyen lean-esen próbálja meg, hogy itt utal rám, hogy látni fogjuk, hogy az elején akkor egy ilyen kis MVP, aztán skálázódás, és utána megszilárdulás. Kicsit olyan, hogy neki mindig a startup módszer van berögzülve.
Szóval az első szakasz egy olyan kritikus tömegnek az elérése a vállalaton belül, ami támogatja azt, hogy a felső vezetést meg kellene győzni ennek a vállalati szintű bevezetésre. Ne csak egy kis csapat legyen, hanem tényleg úgy legyen a vállalati kultúrának a része, az egész vállalat álljon át egy egész másfajta működésbe. Mert hogy mondhatjuk azt, hogy egy fecske nem csinál nyarat.
Kell ez a sikerélmény az elején, hogy a többieknek is meghozzuk a kedvét, hogy a vezetők lehetséges merev álláspontjukból kicsit lazítsanak, látják, hogy ez nem lehetetlen.
A második szakasz, ahogy mondtad is, az a skálázódás, tehát hogyha már egyszer működött egy kis szervezeti egységben, tehát egy keresztfunkcionális csapat esetében már működött, akkor azt mondja, hogy oké, akkor ezeket az innovációs gondolatokat terjesszük ki a vállalat többi részére is, hogy kellő befolyással rendelkezzen már.
És akkor itt már indulnak olyan programok, ami például a vezetőknek a mentorálásáról szólnak, tehát nekik újfajta szerepeket hogy tudnak felvenni, hogy tudják coachingolni az alkalmazottaikat. Elindul egy ilyen nagy volumenű gyártása ezeknek az MVP csapatoknak, meg magának az MVP-nek is.
Harmadik lépésben pedig azt mondja, hogy a rendszert kell úgy átalakítani, hogy maga az átalakulás legyen folyamatos. Ahogy az elején is említettük, hogy a változás az mindig benne legyen a szervezetben, rugalmasan, úgy a szervezeti kultúrában, az irányítási struktúrában, az egész rendszerben.
Ő nem állítja azt, hogy ez lenne a Valhalla, hogy valamelyik cég eljut ide, akkor már megnyugodhat, és akkor most ez a legtrendi szervezeti módszer, megvan, tovább léphetünk, hanem ő azt mondja, hogy mindig az adott aktuális kornak kihívásaihoz kell alkalmazkodni. Most ez jónak tűnik, de nyugodtan változtassunk ezen, és a harmadik lépésnek is az lenne az értelme, hogy benne maradjon a szervezetben az innovációs képesség, hogyha kell, akkor egy teljesen más szervezeti kultúrára tudjon átállni.
Hogyan fogjunk hozzá? Tehát a kritikus tömeget hogyan alakítsuk ki? Korlátozott számú projekttel kezdjünk, ami példaként mutathatja a majdani működést.
Teljesen más mérőszámokkal kell mérni egy ilyen csapatot, mint mondjuk egy hagyományos tímet. Tehát nem várhatjuk el tőlük, hogy ő határozza meg a cégnek a árbevételét a következő időszakban, hiszen nem olyan szakaszban van. Először a vevőkkel kell foglalkozni, értéket kell teremteni, utána jön csak a növekedés. Irracionális, hogy se olyan indikátorokkal akarjuk mérni. mérni, ami a hagyományos piaci szférában megszokott, például hogy mennyi a ROI.
Sokat beszélünk kísérletezésről, de hogy ezt is meg kell tanítani a csapatnak, hogy hogyan építsenek föl kísérleteket.
Itt igazából az eredeti könyvét kell alapul venni, ott le van írva benne, hogy mi ez az MVP, mi ez az innovációs elszámolás, ő azt mondja, hogy ezt kell a csapatoknak tréning eszközökkel beverni a fejébe.
Minimálisan működőképes termékekről van szó. Azt ajánlja nekünk, hogy ezt mi döntjük el, mi a minimális, a vevő fogja azt, hogy mi a működőképes. És ez azt is jelenti, ez is egy szemléletmond, hogy nem nekünk eldöntenünk azt, hogy akkor lesz működőképes, ha még 25 funkciót tud, ha még mennyivel jobb lesz, ez döntse el a vevő, nekünk azt, hogy mi az a minimum.
Amit igen, szerintem ez egy különösen nagy kihívás egy nagyvállalati környezetben, mert el tudunk bújni ténylegesen a vevő elől, hiszen megvan a finanszírozás arra, hogy itt a évekig még elfejleszgessük. Pont az lenne a lényeg, hogy ne tegyük ezt, minél hamarabb menjünk ki a vevőhöz, gyűjtsünk tőle értékes visszajelzést, ha csak kell, akkor már időben tudjunk változtatni.
És a kísérleti projekteknek a célja a tapasztalatszerzés és a tanulás, nem az, hogy abból meggazdagodjon. Ha ezt elfogadjuk, akkor tulajdonképpen a megtérülésről is, így ahogy említetted a ROI-t, arról sem beszélhetünk, mert hogy tulajdonképpen azt mondhatnánk azt is, hogy nógattatjuk a hernyót, hogy repüljön, de ettől még nem fog. Tehát ettől a hernyó marad, és tulajdonképpen ez analógiája a minimálisan működőképes terméknek. Igen. Riz egy példában említette, hogy tulajdonképpen 15 perc alatt el lehet dönteni, hogy mi legyen az MVP-ing, mivel kezdjünk el kísérletezni. És ezt nagyvállalati környezetben is kipróbálta, valószínűleg egyébként kisebbekben is működik. Az első 5 percet arra kapod, gondold végig a jelenlegi projektjeidet. Írd le a nem bizonyított feltételezéseket. Az, amit csak te gondolsz, de tulajdonképpen még sosem ellenőrizted ezt a feltételezést.
És olyan, ami befolyásolja nagyon a sikerességét a projektnek.
Kapcsolatban vele alapvetően. A második 5 perc az arról szól, hogy válasz ki egyetlen feltételezést, és gondolj ki mérőszámokat, ami alapján ellenőrizni tudod, hogy igaz-e vagy sem. Utána a harmadik 5 percben csak egyetlen mérőszámot vegyél ezek közül, és gondolj ki olyan minimálisan működőképes termékeket, kísérleteket, amelyekkel a meghatározott szám létrehozható. Így negyed óra volt. Belsőoktatásban tanulók részére programot fejlesztettek, és ahelyett, hogy lefejlesztették volna az egész programot, ilyen papírkártyákkal jártak körbe, és úgy kérdezték meg a hallgatókat, hogy mire kattintanának, és akkor mindig elhúztak egy-egy lapot, ami az új képernyőt feltételezte. És ez nagyon-nagyon hatékony.
Igen, és akkor ezt megspóroltak csomó pénzt, hogy ilyen közszférában nem arról volt szó, hogy először kiírnak egy projektet, ezt megnyeri valaki, ezt lefejleszt, és utána eljut a vevőhöz egyszer majd, hanem direkt visszajelzést tudtak szerezni.
Csak egy makettet készítettek, ez volt a minimálisan működőképes
terve.
És ez egyébként szerintem nagyon jó kreatívvá tud tenni, hogyha ezen elkezdtek gondolkodni, hogy nem a meglévő struktúrákban, ez valahogy nagyon-nagyon nagy kreativitást is igényel azért, nem?
Hát itt vannak szerintem azok a vállalkozó szellemi emberek, akiket a cégnek fel kell ismerni. Egyébként Liz azt mondja, hogy minden cégben ez jelen van, csak valahol kevésbé, valahol nagyon ezek el vannak nyomva, de egyébként jelen vannak, és rájuk lehet építeni, akik nagyon szívesen beleállnak egy ilyenbe, ötletelnek, végigviszik, megcsinálják.
Több szó esett már arról, hogy a keresztfunkcionális csapatok mit jelentenek, ennek mondtunk egyfajta meghatározását, tulajdonképpen úgy lehet összefoglalni, hogy különböző szakterületek együttműködéséből származó energiának a kiaknázása, megosztása, egyfajta funkcionális sokszínűségről beszélhetünk.
Mi ennek a haszna? Hát az, hogy gyorsabb ciklusidőt eredményez, több információt kapunk a terepről, vagyis a vevőinkről, költségeinket kontroll alatt tudjuk tartani.
Amire szüksége van egy keresztfunkcionális csapatnak, az egy felsővezetői támogatás, finanszírozás, nyilván együttműködő keresztfunkcionális munkatársak. Skálázódás, kiterjesztés, ugye arról beszéltünk, hogy ez a transformációnak a második lépése. Igazából nincsen mindenki számára azonos recept, de vannak hasonlóságok, hogy hogyan is kell skálázódni, vagy mi az, ami ebben biztosan megtörténik. Tehát, hogy a kiterjesztés előtt áttekintik és megnézik az első szakasznak a kihívásait, eredményeit, hogy ott mi történt, mi az, amit ebből el lehet vinni. Egy működőképes rendszer tudnak már mutatni, ami az egyik szervezeti egységnél működött, azt tudja adaptálni a többi. Bevontak már felsővezetőket, belső coaching programot hoznak létre, ami nem megoldani a kolléga helyett a problémát, hanem őt támogatni abban, hogy probléma megoldóvá váljon, kreatívvá váljon, ő tudja kihozni a magából a legtöbbet. Létrehoznak úgynevezett növekedési tanácsokat. Ezek a növekedési tanácsok, ezek felsővezetőkből állnak azért, hogy a döntéshozatal hatékony legyen, és tulajdonképpen ez a legfontosabb egy minimálisan működőképes terméknél és egy kísérletnek, hogy gyors legyen a döntéshozatal, és maga a teszt ciklus idő is rövid legyen. Ezt úgy vitte át a nagyvállalati környezetbe, hogy azt mondta, hogy azok a csúcsvezetők, akiknek a döntése egyidejűleg szükséges, tudja azt mondani, hogy figyeljetek, ez három oldalról, megfelelő jogi oldalról, megfelelő pénzügyi oldalról rendben van, marketing mit szól hozzá. Ott ülnek a szakterületi vezetők, és tulajdonképpen a hosszú hetek, hónapoknak az e-mailezései helyett egyetlen megbeszélésbe össze tudják sűríteni, és meg tudják hozni gyorsan a vezetői döntéseket.
Meg ez lenne az, ami egyfajta ilyen befektető, belső befektető teamnek tekinthető, hogy addig békén hagyják a csapatot, csinálja azt, amit gondol, nyugodtan váltson irányt, finomítson, menjen a terepre gyűjtsön tapasztalatot, viszont ott, amikor vannak ilyen ciklusok, akkor el kell menni, és ott be kell számolni arról, hogy sikerült a projekt, és ott a tanácsnak meg lehetősége van leállítani ezt a projektet, vagy tovább finanszírozni. Ha tovább finanszíroznak, ugyanúgy megmarad az autonómia, szóval ez a nagy gond van, akkor a csapat is tudja, hogy odáig meg kell oldani, nem tudnak tovább dolgozni.
És azt mondta a rész, hogy addig, amíg először ennek a csapatnak kell leállítani, ami azért valahol mindig kellemetlen, hogy akkor le kell állítani, és akkor azért megy a hazudozás, önbecsapás, mert hogy nehogy leállítsák a projektemet, nem tudja leállítani valójában, mert nem kap olyan mérőszámokat, ami alapján le tudná állítani. És azt mondja rész, hogy minél több kísérleti kezdeményezést legyen, és meg fog halni a nagy részük, ha ezzel szembe merünk nézni, akkor tulajdonképpen az én feladatom nem az, hogy egy kísérletet elvigyek és védjek a világ végéig, hanem az lesz a feladatom, hogy kísérletezzek. Csapatok fogják azt mondani, hogy ez a kísérlet nem működik, ezt már ne is vigyük a növekedési tanács elé, hanem oda már olyanokat vigyünk el, amik valóban döntéseket igényelnek, és mindenki maga állítsa le azokat a projektjeit, amelyek halálra vannak ítélve, hozzáteszem, és tök logikus, hogy ők látják a legjobban, hogy ennek van-e valamiféle relevanciája.
Igen, mint a való életben, amikor befektetők közül megyünk. Ő azt mondja, hogy a startup világban is mindenki nyugodt, kiegyensúlyozott, de tudja azt, hogy csak eljön a nagy pillanat, amikor menni kell a befektetőkhöz, akkor jaj, ne kértsenem hozzá azokat a lead indikátorokat, amiket elvárnak tőle.
Így van. És ez egy jogos felvetés lehet, hogyha a kísérletek többsége elhal, cégvezetőként mi a bánatért finanszírozzam? Mit válaszolnál erre, Tamás?
Hát azért...
Te lennél Riz.
Most én vagyok Riz, akkor azt mondanám neked, hogy lehet, hogy be fog halni sok, viszont projektek egy kis része viszont nagyon nagyot fog szólni. Portfólió szemléletet, amit mondjuk a befektetési cégek alkalmaznak, hogy van 100 alanyuk, akikre befektetnek, abból lehet, hogy 99 megszűnik, de lesz egy új Facebook. Akkor onnantól kezdve rentábilis lesz ez az egész modell. A cégemből is úgy kell kezelni, sok kudarc lesz, abból nem azt jelenti, hogy egy-egybe kuka az egész, sokat tanul a cég, fejlődnek az alkalmazottak, növekedik az elköteleződés, és lesz körülbelül 20%-nyi projekt, ahol meg az eredmények túlsúlyban lesznek magyarul, meg a cég ténylegesen tud belőle profitálni hosszú távon. Lesz egy új divízió, lesz egy új ötlet, megreformálják a céget, bármi lehet ez igazából.
Még ezt így kiegészíteném, hogyha én lennék Riz. Azt mondanám, hogy ne a kísérletet, hanem a kísérletezést finanszírozzuk. Ne egy projektet, hanem azt, hogy valaki kísérletezni fog. És akkor viszont ez már nem okoz problémát, hogy finanszírozom-e vagy sem. A kérdés az, hogy hogyan, de erre is van válasz egyébként. Azt mondja Riz, hogy ne jogosultsági alapon, tehát amikor egyszer csak valaki kapott egy projektpénzt, és akkor ezt hatodik haszakad el kell költeni, vagy egyébként le kell állítani, hogyha nem hoz valamilyen eredményt, hanem adagolt finanszírozással történje, mint amikor mondjuk belekezdesz egy vállalkozásba, és azt mondod, hogy valameddig finanszírozom, ott elvárok valamit ebből a történetből, hogy mit várok el, és itt fordulunk át az adagolt finanszírozásnak és a tapasztalatszerzésnek a fokozataira. Az adagolt finanszírozásnak az a lényege, hogy van egy kísérleti projekted, a kísérleti projektednek három fázisát különíted el. Az első fázisban, amikor ránézel, akkor azt várod el, hogy 80%-ban mondhatják azt, hogy tapasztalatot gyűjtöttünk, mutassák meg, hogy mi volt a tényleges tapasztalat, 20%-ban eredmény. Ezt teljesítette, jön a következő szakasz, a kap forrást. Itt már ebben a szakaszban, ennek a kísérleti projektnek 50%-ban mondhatja azt, hogy tapasztalatot gyűjtöttem, de már eredményeket is kell felmutatnia. Menet közben egyébként nem piszkálod a csapatot, mint ahogy a startup csapatokat sem szokás, tehát onnantól kezdve a pénzt odaadtad, bármire költi azt a pénzt, csak hozza az eredményeket, itt már akkor ebben sokkal nagyobb szabadság van. Akkor a harmadik szakaszban pedig ott már inkább az eredményen van a hangsúly. 20%-ban lehet még arról szó, hogy tapasztalatot gyűjtöttünk, ők sem mondhatják azt, akkor 80%-ban, hogy figyelj, annyi tapasztalatot szereztünk. Bocs, de ebben a szakaszban már csak 20%-a megengedett, 80%-ban pedig eredményt kell hoznia. És itt is, ugye, amikor eredményekről beszélünk, akkor nem megtérülésről beszélünk, hiszen kísérletezésről van szó, hanem olyan eredményekről beszélünk, amelyek ezekhez a kísérleti projektekhez illeszkednek. A transformáció harmadik lépése a rendszernek az átalakítása és tulajdonképpen a beépítése ennek az egész innovációs folyamatnak és életmódnak. Készüljünk fel arra, hogy nagy lesz a projekteknek a halálozási rátája, amelyek viszont évről évre ezeken a fokozatokon keresztül mennek, egyre nagyobb eredményességet fognak.
Hát ez a portfólió szemlélet lesz, olyan sok projektünk, ami megszűnik, viszont lesz pár, ami nagyot szól.
Azt mondja még Riz, hogy a vállalati kultúrát is tekintsük terméknek, máshogy fogunk odafigyelni a bevezetésre, adaptálásra, arra egyáltalán, hogy az értékek hogyan változnak a vállalaton belül, mik vannak fókuszban. Igen. Ezek nem egy adott dolgok, amit egyszer kitaláltunk, és utána az mindig az zászlónkon lesz, hanem ez módosulhat Riz szerint.
Nem összecseng így a stratégiai gondolkodással picit. Van egy célunk, jelen esetben az, hogy értéket teremtsünk a vevőinek, akkor igazából nem csinál más, mint minden egyes alrendszert, legyen ez vállalati kultúra, vagy szervezeti hierarchia, ennek a célnak render alá. És igazából azt vizsgálja, hogyan lehet minél hatékonyabban célt szolgálni. Mi őszintén hiszünk abban, hogy a stratégiai gondolkodást piciben is érdemes elkezdeni, így egy növekedés előtt álló podcastnél is.
Jelentem, a Schuster cipője nem mindig lyuk a seligére, elkészítettük mi is a saját stratégiánkat. A gondolkodás és szenvedés eredményeképpen olyan kézzelfogható célt fogalmaztunk meg, amely a hallgatói ajánlásokra fókuszál.
A fél éves stratégiai célunk nem más, mint hogy a hallgatóink 10%-a ajánló is legyen egyben.
Ha úgy látod, az adásunk megír egy ajánlást,
akkor oszd meg valamelyik közösségi média felületen,
vagy hivatkozz ránk a bejegyzéseidben,
értékeld kedvenc podcast alkalmazásodban az adást.